Folytassuk tovább akkor a János evangéliumát. Tulajdonképpen ez az ige rész azért nem beszélek másról, mert kapcsolatos a feltámadással is. Tehát János evangélium a 17. fejezetéből, a 11. verstől a 19-ig. János 17, 11-től 19-ig. Így hangzik az ige. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket. És senki nem kárhozott el közülük, csak a kárhozott fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogy engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Az előző részben igaz arról volt szó, hogy az Úr Jézus Istennek a dicsőségére éli a életét, azért, mert elvégezte azt a feladatot, amit ő Isten adott neki. Itt nem csak a tanítás, a gyógyítás, a jeleknek, a csodáknak a megmutatása volt az, ami az Úr Jézusnak a feladata volt, hanem a kereszthalál is. Az is szerepet játszik abban, hogy Istennek a dicsősége nyilatkozott meg az Úr Jézusnak a halálában, azért, mert csak a mi emberi oldalunkról nézve a kereszthalál egy borzalmas dolog. Mert az egyik oldalon nézve tényleg az. Hiszen, ha valaki meghal, ha valakit megölnek ráadásul igazságtalanul, az soha nem egy pozitív dolog. És az Úr Jézus tudjuk, hogy bűntelen volt. A másik oldalon viszont a kereszthalál az a győzelem. És én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az Úr Jézusnak a halála, a nagypéntek, az a győzelemnek a tette is volt. Azért, mert ő győzött a bűn felett. És csak ő tehette meg, abban az időpontban tehette meg, nem máskor, ahogy olvassuk máshol az igében, hogy amikor eljött az időnek teljessége, akkor bocsátotta ki Isten az ő egyszülött fiát. Mert mondhatná valaki, hogy hát miért pont akkor történt? Miért nem most, vagy miért nem 2000 évvel még korábban? Azért, mert Isten kezében van az idő. És ő nagyon jól tudta, hogy akkor érkezett el az az időszak, amikor az Úr Jézusnak meg kellett halnia a bűnért, a mi bűneinkért, az én bűnömért, igaz, és ez fontos, hogy ezt ki tudjuk mondani. Tehát nagyon fontos, hogy az ember el tudja mondani, hogy az Úr Jézus az én bűneimért is meghalt. Mert addig valakinek nincsen személyes meggyőződése az Úr Jézusban, nincsen új élete, amíg rá nem döbben arra, hogy én értem is meg kellett halni Jézusnak. És amikor az ember ezt megérti, akkor azt is meg fogja érteni, hogy Jézus legyőzte a halált. A kereszten meghalt valóságosan, viszont tudjuk, hogy harmadnapra feltámadt. Ez a szakasz folytatja tovább ezt a gondolatot, tulajdonképpen úgy beszél a jövőről, mintha az jelen lenne. Igaz, mi általában a jelenbe élünk mindig. A múltról gondolkodunk, meg a múltat már mögöttünk hagytuk. A jövő az előttünk van, azt nem tudjuk pontosan, hogy mi következik be, meg nem is érdemes olyan értelembe foglalkozni vele, hogy pontosan időre, mikor, mi, hogyan fog bekövetkezni. Azt tudjuk, hogy mit várunk, az Úr Jézusnak a visszajövetelét, ha tényleg várjuk őt. Tehát ez a mi célunk, vagy ez lehet a mi életünknek az egyik gondolata, hogy az Úr Jézus visszajövetelére készen van-e az életem. És Jézus itt ezért imádkozik, azt olvassuk az igében, hogy többé már nem vagyok a világban. Tehát úgy beszél arról a dologról, ami később fog bekövetkezni, mint ami már megtörtént. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Isten mindig mindent erőre tud. Tehát ő minden tudó. És mivel minden tudó, ő tudja, hogy mi fog bekövetkezni, és csak neki van joga erről így beszélni, mi nem tudjuk azt se, hogy mit hoz a ma, vagy a holnap. Igaz? Tehát mi nem tudjuk előre a dolgokat, meg hát nem is érdemes ezzel foglalkozni, mert a Biblia ezt határozottan tiltja, hogy előre kutassuk olyan értelemben, hogy valami olyan szellemi segítséget vegyünk igénybe, ami nem igei, ami nem világos, ami nem Istennek a tanítása. De Jézus úgy beszél erről az időszakról, hogy ő az Atyához megy, és arra kéri az Atyát, hogy tartsa meg a tanítványokat, tartson meg bennünket az ő nevében. És ez egy óriási megtiszteltetés nekünk. Azért, mert Isten szent. Istennek a nevében való megtartatás az azt jelenti, hogy én a mindennapokban úgy éljem az életemet, úgy gondolkodjam, úgy cselekedjem, az legyen a törekvésem, hogy az isteni szentséget én bennem lássa a környezetem. És hát ez nekünk magunktól nem megy, azt mi nagyon jól tudjuk. Tehát mi emberileg a hústestünk, az óemberi természetünk szerint éljük a dolgunkat, de Isten az ő szeretetében, az Úr Jézus iránti kegyelméből fakadóan lehajolt értünk, és azt szeretné, hogy azt a fajta szentséget, azt a fajta tisztaságot látná a környezetünk, ami az Atyának a szentsége, az Atyának a tisztasága. És ebben a világban kell élnünk, de nem a világi létmódot kell megélni. Tehát nem úgy kell élni, mint ahogy a világ él, de a világban kell élnünk. Tehát igaz, ismerjük erre a példát, ami nekem nagyon szemléletes volt, a testvérek is már biztos hallották, mint ahogy a kavics a vízben van. Igaz? A kavics benne van a vízben. Körülveszi a víz. Mossa a sziklákat is képes a víz megbepeszteni, hát látjuk a mostani időben is, hogy azért a víz az Úr azért. Petőfinek ebben igaza volt, nem nagyon tudunk ellene mit tenni. Na de a kavicsban belül nincsen víz, mert száraz. És ugyanígy kell nekünk élni a világban az életünket, és ezért könyörög az Úr Jézus, hogy a világból érkező hatások, gondolatok, azok ne alakítsák át a szívünket, a gondolkodásunkat, hanem az maradjon meg az Úr Jézusban. Erről beszél itt először az ige, hogy a világi létmódot, vagy azt a fajta életet nekünk nem kötelező élnünk, amit a világ él a mindennapokban. Ahogy a kavics belül száraz marad, ilyen értelemben a szívünk, az érzésvilágunk, a gondolkodásunk, azok az állandóan az Úr Jézussal kell, hogy kapcsolatban legyen. Ez az, ami megvédhet bennünket. Ez az, ami lehetőséget ad arra, hogy megmaradjunk ő benne. Azért kéri erre az Atyát, mert az Atya állandóan könyörög értünk. De a mi felelősségünk ebben, igaz, Isten tud csak megvédeni bennünket a különböző helyzetekben. Ezt nagyon jól tudjuk. Tehát nem mi vagyunk képesek arra, hogy megóvjuk magunkat bármilyen bajtól, csak Isten. Na de a mi felelősségünk olyan szempontból igen nagy, hogy nem mindegy, hogy hogyan élem az életemet a mindennapokban, a gyakorlatban, mennyire folyok bele a világnak a dolgaiban. És ezért beszél itt erről az ige, hogy őrizd meg őket, tarts meg őket a te nevedben, hogy egyek legyenek, mint ahogyan mi. Az Úr Jézus volt a példa. Ahogyan ő egy volt az Atyával, és ahogyan arra törekedett mindvégig, hogy a mennyei Atyának a szavát, a parancsát megtartsa, ugyanígy kell nekünk élni a mindennapokban a dolgunkat, a dolgainkat. Mit jelent ez az egyé lépel? Három dolgot írtam fel magamnak ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog az, a legfontosabb, hogy az Jézus iránti, az ige iránti engedelmesség. Ezt látjuk az Úr Jézusnak az életében is. Ő mindvégig engedelmes volt a kereszt halálig. Azt olvassuk a Filippi levélben. Ezért, hogyha mi egyek akarunk lenni, ezért fontos az, hogy ilyen vonatkozásban mindig az igéhez igazítsuk a lépteinket. Istennek a szava szabja meg a mindennapokban, hogy mit teszek. Ő hozzáigazítsam a lépteimet. És ez az igei vezetés és az igének való alárendelés, hogy az életemben megalázom magam, és azt teszem, ami az ige szerint helyes, még akkor is, hogyha az én gondolkodásom egészen más mutat, vagy másra gondolok, ez azért az óemberi természetünkkel állandóan harcban van. Mert mi mást akarunk. Más a mi testi vágyunk, más a mi elképzelésünk, de azt mondja az ige, azt mondja itt az Úr Jézus, hogy legyünk egyek. Legyünk abban az értelemben egyek az igével, igaz, ahogyan megesszük az ételt, és ahogyan, ha az ételt nem esszük meg, akkor nyilvánvalóan az nem fog ránk hatni. Akkor nem fogunk meggyógyulni, hogyha éppen egy betegségbe vagyunk, ha nem veszünk be ezt a gyógyszert, hanem ilyen amulettként a nyakunkba akasztjuk, vagy kitesszük a polcra, hogy csodáljuk, csak akkor, ha bevesszük, a miénk lesz. És ugyanígy van az Isten igéje is, hogy ott kell, hogy éljen a szívembe. A másik dolog, hogy a testvéri közösségben megélni az egységet. Ez is egy fontos dolog, hogy ne úgy éljem az életemet, mint ahogyan az ember a maga természete szerint szeretné élni, hogy ki él önmagának. Igaz, a vallásos embernek az az egyik legnagyobb veszélye, hogy eljön egy Isten tiszteletre, vagy elmegy egy ige alkalomra, és utána éli úgy az életét, mintha mi se történt volna, ahogy szokták mondani. Mintha semmi nem változna. Annak nincsen értelme. Tehát az egyéválás, vagy az egyélétel, az azt is jelenti ebből a szempontból, hogy egy olyan fajta közösségre, egy olyan fajta egységre törekedjünk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanúgy fog gondolkodni, mert ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy mindenki ugyanazt gondolja, de a lényegi dolgokban, a feltámadásról, a kereszthaláról, az új életről, a Bibliának a valóságáról, viszont egy hasonló gondolkodás módra, az ige szerinti gondolkodás módra kell eljutnunk. És ebben erősítheti egymást egy közösség, hogy nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem az a fontos, hogy mit mond az ige. És ilyen értelemben az is mondhatja az ige szerinti dolgot, aki fiatalabb, és az is tévedhet, aki idősebb. Ha a fiatalabb, vagy a kevésbé tájékozott, kevésbé ismerettel rendelkező ember olyan dolgot lát meg, ami ige szerint való. És ebben bizony az ember alázatban növekedhet, hogy a közösségnek van egy ilyenfajta összetartó ereje, és nyilvánvalóan ennek a gyakorlati oldala is fontos, hogy szeretetben megélni a hitet. Tehát szeretetben, az egymás iránti szeretetben, igaz, ez nagyon elkoptatott fogalom a mai világban, mert mindenki beszél róla, de a szeretet az mindig a tettekben megnyilvánuló hitbeli döntés, hitbeli lépés. Hogy úgy élem az életemet, ahogy Isten szerint való, abban a fajta agapé szeretetben. A harmadik dolog pedig a világgal szembeni gondolkodásmód vagy cselekvés, az pedig én úgy fogalmaztam meg a magam számára, hogy két dolognak kell itt élnie, az egyik egy nyitott, a másik egy elutasító magatartás. Nyitott magatartás abban az értelemben, hogy egyrészt nem zárhatjuk ki a világot teljes mértékben, és ezért nem is jó dolog az, hogyha mindig mindenkivel minden kapcsolatot megszakítunk. Hát akkor hogyan tudjuk továbbadni az evangéliumot? Tehát az a fajta mentalitás igaz, ami régebben volt, hogy bezárkózni, vagy egy szigetre elmenni, néha van az emberben egy ilyen fajta menekülés vágy. Amikor úgy összecsapnak az ember feje fölött a hullámok, akkor sokszor úgy érzi sok ember, hogy elinnen, mindegy, hogy hová. Hogy jobb lenne másút. Csak hát ahogy szoktuk mondani, hogy az ember maga természetét oda viszi, ahová megy. Tehát nem biztos, hogy a körülöttünk lévőkben van a hiba, de az biztos, hogy a világban élő emberek között nem jó, ha teljes mértékben elzárkózunk, hanem nyitottnak kell lenni olyan szempontból, hogy az evangéliumban tovább tudjuk adni a körülöttünk élő emberek számára, akikkel kapcsolatba kerülünk. A másik oldalon viszont egy elutasító magatartás olyan vonatkozásban, hogy azt a fajta szellemiséget, amiről ír a János levele, hogy a világban az a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, ezt a fajta szellemiséget, ezt nem szabad magunkévá tenni. Mert a világ ebből él. Kinek van nagyobb kocsia, ki gazdagabb, kinek ez van, kinek az van, ki a hatalomba ezt tölti be, amaszt a szerepet. Ki ezt érte el a művészetbe, vagy a gondolkodásba, vagy hány nyelvet tud, vagy nagyon sok minden. Ez a versenésnek a szellemisége. A Szentírás sehol nem mondja, hogy nekünk erre kellene törekedni. Igaz, sokszor úgy az emberbe felrémlik, nem arról van szó, hogy az ember ne tudjon többet, félreértés ne essék, tehát nem erről van szó. De egy olyan egyszerű ember, aki szinte írás tudatlan volt, mint Péter, és mégis úgy tudott beszélni az Úr Jézusról, és úgy tudott élni a mindennapokban, ahogyan az Isten szerint való volt. Tehát nem a tudásnak, vagy nem az ismeretnek a mennyisége, vagy a minősége, vagy a világban lévő dolgoknak az értéke kell, hogy megszabja a gondolkodás módunkat, hanem az a fajta szellemiség, amit Isten mond. És én azt gondolom, hogy ez a fajta egyélétel, ez ezt jelenti, hogy azzal a fajta szellemiséggel éljem az életemet, azzal a fajta lelkülettel, amit az Úr Jézus mond az övéjére vonatkozóan. Igaz, azt mondja, hogy ne úgy legyen közöttetek, mint a világban. Mert ott pontosan fordítva van, és ott a kisebb szolgál a nagyobbnak, nálatok viszont a nagyobb szolgáljon a kisebbnek. Vagyis, aki nagyobbnak gondolja magát, az legyen a többinek a szolgája. És amikor az ember ezt a gyakorlatban éli meg, hogy a másik emberért élek a valóságban, akkor rádöbbenünk, hogy ez mennyire nem megy nekünk magunktól. És azzal folytatja itt tovább az ige, hogy ő megtartott bennünket mindvégig, kivéve azt, igaz, megőriztem őket, senki nem kárhozott el, csak a kárhozatnak a fia. Nyilvánvalóan itt Júdásról beszél az írás. Érdekes, Júdásnak a természete, gondolkodás módja, már többször is beszéltünk róla. Itt nem arról van szó, igaz, egy dolgot itt feltétlenül tisztázni kell, hogy ilyen vonatkozásban az embernek előre meg lenne írva a sorsa. Tehát a görögök gondolkodtak így ebbe a végzetszerűségbe, hogy az ember nem kerülheti el a sorsát, a végzetét. Teljesen mindegy, hogy mit tesz, akkor is az fog bekövetkezni, ami előre meg volt neki írva. Tehát ez egy borzasztó lenne, ha ez történne. Hanem itt sokkal inkább arról van szó, hogy Júdás azt a fajta lelkületet, vagy azt a fajta gondolkodásmódot tette magáévá, ami kimondottan a gonosz, vagy a Isten ellen lázadó, igaz, a 2 Tesszalonika 2.3-ban van, arról a lényről, vagy arról a személyről szó, az Antikrisztusról, aki ellene emeli magát mindennek, annak, ami isteni. Ez a fajta szemlélet volt, vagy ez a fajta gondolkodásmód hatott Júdásra is. Nyilván összefüggésbe lehet ezt hozni a pénzzel, vagy azzal, hogy ő sokféleképpen szokták ezt megközelíteni, de a lényeges az, hogy ő nem engedelmeskedett, nem szeretetből cselekedett. A lelkületében igazából nem az volt benne, ami a Krisztusi, ami Istennek az üdvösségére való, mégis Istennek a tervét vitte előre. Ez megint úgy lehetséges, hogy Isten mindent tud előre, de a személyes döntést azt mindig meghagyja nekünk. Én nekem Júdás történetében a legfontosabb az, hogy figyelmeztet bennünket, arra vonatkozóan, hogy valaki Krisztusnak a közelébe is válhat az árulóvájá. Tehát élhetek én olyan életet, hogy hallgatom az igét, mehetek Cseri Kálmánhoz, vagy bármilyen más emberhez is, ott lehetek a gyülekezetbe, de ha szívemben nincsen benne az Úr Jézusnak a szeretete, ha nem születtem újjá, ha nincs új életem, akkor nem vagyok Krisztusé. Akkor a kárhozatnak a fia vagyok. Ezt tudom, hogy nagyon kemény, ilyenkor húsvétkor, de ez így van. Tehát Júdás ilyen szempontból figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy közvetlen közelébe, Jézus közvetlen közelébe, vagy lehet a legnagyobb tanító a Földön, is lehet úgy élni, ha az ember szívébe pontosan az ellenkezője van. Tehát nem az a lényeg ilyen szempontból, persze, az Úr Jézus kell hallgatni, és persze az igére kell törekedni. De az, hogy az életemben, a szívemben ott legyen Jézusnak a szeretete, hogy tudjam, hogy új életem van, az rendkívül fontos. Anélkül nem szabad innen elmenni, vagy nem szabad egy Isten tiszteletről elmenni, hogy nem tudom azt, hogy új életem van, vagy nincs új életem. Mert ez tényleg üdvösségnek a kérdése. Ez tényleg életnek vagy halálnak a kérdése. És én azt hiszem, hogy akkor igazi az ünnep, akkor igazi a húsvét, ha az embernek a szívébe ott van, hogy igen, Uram, tudom, nekem új életem van. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, mert értem haltál meg. Nagyon egyszerű dolog. Ha az ember ezt őszintén szívből el tudja mondani, akkor örömteli húsvétja van valakinek. És ez nagyon egyszerű dolog, nem lehet, nem kell túl bonyolítani a dolgokat. És itt erről beszél az ige, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy most pedig hozzád megyek, és elmondom a világban, tehát hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Igaz, erről beszéltünk itt rögtön az elején, hogy Jézusnak az öröme az ilyen értelemben nyilván nem abból fakad, hogy a szenvedésnek az elviselése, vagy a keresztnek az átélése az örömteli dolog lett volna. De hogy egy ilyen gyenge példát mondjak, hogy ha az ember valamilyen betegségben van, és tudja, hogy például egy sebet úgy lehet meggyógyítani, hogyha kivágják azt a sebet, mert akkor illetve hát azt az összegyűlt dolgot, ami ott nem oda való, és az fájdalmat fog okozni, de ezt a fájdalmat is megteszi, vagy ezt a fájdalmat is elviseli az ember annak érdekében, hogy tudja, hogy utána jobban lesz, és utána meg fog gyógyulni. Még akkor is, hogyha kellemetlen. Vizsgára készülni se kellemes. Igaz? Az ifjúság ezt nagyon jól tudja tanulni. Azért az nem egy örömteli dolog. Amikor, vagy megcsinálni egy feladatot, amikor az ember úgy dolgozik, azért az nem egy örömteli dolog. Van benne öröm is, de azért nagyon jól tudja fiatal és idős egyaránt, hogy abban megvan a nehézség is. Na de az elvégzett munkának az öröme, az ott lehet az embernek az életében, és a mai világban sokszor talán pontosan ez az álhatatosság, ez a kitartás hiányzik az embereknek a szívéből. Hogy nincs az emberekben ilyen értelemben egy kitartó, álhatatos dolog, hogy tudom, hogy mit akarok, a cél érdekében elvégzem azokat a dolgokat. És az Úr Jézus nagyon jól tudta. És azért beszél itt erről, ilyen vonatkozásban, mint megtörtént dologról, hogy az ő halála, az ő feltámadása, de a halála nem egy kényszerpálya, hanem egy győzelem volt. A célnak az elérése volt. És ezt pecsételte meg Isten azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Az örömről úgy beszél a Szentírás mindig, hogy az Úr Jézusnak a megjelenésével, tulajdonképpen a messiási korszaknak az elérésével következett be a hívő ember számára. Azzal, hogy az Úr Jézus eljött ebbe a világba. Tehát azzal, hogy ő eljött a világba, hogy megszületett, ezért öröm a karácsony, és ezért öröm a húsvét, mert azt jelenti, hogy eljött ebbe a világba, végigvitte azt, ami az Atya szerint az ő feladata volt, legyőzte a halált, feltámadt, és visszament az Atyához. És ez, erről kell nekünk beszélni. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt kell megérteni, hogy az Úr Jézus ezt elvégezte. Ő azt mondja, hogy az Atyához megy, és hogy az örömünk teljes legyen. Azért lesz teljes az örömünk, mert itt teljes lehet az öröm abban az értelemben, hogy az ember ezt megérti, ésszel, szívvel felfogja. Ha ésszel megérti, és szívében ott van az újjászületés, az örömöt okoz az ember számára. Teljessé akkor válik az öröm, ha az Úr Jézus visszajön, vagy oda megyünk hozzá. Igaz? Mert azt nem lehet mondani, hogy a mai ember, vagy a hívő ember számára is az új élet az mindenben maximálisan örömteli lenne. Tehát az mindenképpen egy tévtanítás lenne, ha azt mondaná, bár lehet, hogy a testvérek között vannak olyanok, én nem akarok ilyet mondani, hogy nekem aztán mindig minden rendben van, minden tökéletes. Hát azért nem erről szoktunk beszélni. Erről nem lehet beszélni, nyilván azért, mert itt van bennünk, a testünk nincs megváltva. Tehát a testünk megváltatlan, és ebből fakad, hogy ez ugyanúgy hordozza a betegséget, a betegségre való hajlamot, a körülöttünk lévőknek a szenvedése. Tehát egy csomó olyan dolog történik, igaz, ami ezt az örömöt úgymond beárnyékolja, na de azt a fajta szívbeli örömöt, ami az újjászületésből, ami abból fakad, hogy megértettem, hogy örök életem van, hogy megértem azt, hogy a húsvét az valóság. Na, hogy itt beszéltek erről a testvérek, hogy a feltámadás az megtörtént. És hát a hívő embernek ez az egyik legnagyobb reménysége ebben a világban, hogy a feltámadás az valóság, hogy tudjuk, hogy ez igaz, és hitben elfogadhatjuk ezt, mint ahogyan Jézusnak a halálakor is feltámadtak azok, akik ő benne haltak meg, tudjuk, és sokaknak megjelentek Jeruzsálembe, tudjuk, hogy Jézus a halálból valóban feltámadt. Ezt hitben fogadhatjuk el. És hát egy olyan örömteli dolog ez, hogy ő nem maradt a sírban, hogy legyőzte a halált, és felment az Atyához. És ezért az életünkben nem a halálé az utolsó szó. Igaz, aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Azt mondja János levele. Milyen szeretetben? Istennek a szeretetében, Jézusnak a megismerésében. Tehát a félelem az abból fakad, a félelem a halálból fakad. Hogy az ember tudja, hogy meg fog halni. Na most ez ellen a világ nagyon sok kódszerrel, vagy nagyon sok mindennel küzd. Persze nem arról van szó, hogy nem jó egészségesen élni. Na de ha egészséges, ha beteg valaki, elő vagy utóbb a bűnnek a következménye az, hogy minden egyes ember meghal. Lázár is meghalt újra, miután feltámasztotta az Úr Jézus. Mert ez egy törvényszerű dolog. De Jézus nem halt meg. Tehát az Úr Jézus él. És ezt tudhatjuk arra vonatkozóan is, hogy ő visszajön, és a feltámadásával a mi életünk is örök élet. Ez egy valóság lehet a hívő ember életébe, és hogyha ezt az ember tudatosítja magába, hogy ez azért igaz, mert a Biblia erről beszél. Nem azért, mert nekünk embereknek a kitalálásaihoz kellene igazítani, hanem mi abban hiszünk, amit az ige kijelent, amit Isten kijelentett. És Jézus itt arról beszél, hogy ő majd az Atyához megy. Hát úgy megy az Atyához, hogy a feltámadása után tudjuk, hogy visszamegy a mennyei Atyához, és most is él, és könyörög értünk. És ezért lehet ilyen értelemben a hívő embernek az élete még akár a halál árnyékában is, vagy akár nagyon nagy betegségekben is, örömteli, mert tudom, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a feltámadásé. És hát ez kérdés is, hogy hisszük-e ezt. Tehát ez egy fontos dolog, hogy az ember ebben higgyen, mert ez erőt ad nekünk. Tehát erőt ad azért, mert olyan fajta reménysége lehet a hitben élő embernek, amit a világban élő ember nem fogad el. Azért nem fogad el, mert addig még meg nem értette Istennek az áldozatát, az Úr Jézusban nem jutott hitre, addig a feltámadás se fogja valóságnak tartani a hitetlen ember. És milyen sokszor van az igaz, az apostol is nem véletlenül mondja azt, hogy bárcsak eljuthatnék erre. Mert a feltámadásban való hit, az szintén kegyelem, Istennek a kegyelméből fakad. Nem az, hogy még a saját akaratunkból eljutunk erre, hanem Istennek a szeretete ezt kijelenti a számunkra. Azzal folytatja tovább itt az ige, hogy a világ viszont ennek nem örül. A világ nem szereti azt, igaz, azt mondja itt az ige, hogy nekik adtam az igédet, és a világ gyűlölte őket. Ha valóban Istenfélő életet élünk, akkor valamilyen módon az ember megtapasztalja, hogy a világ nem fogadja el. Ez egy érdekes dolog, hogy sok mindent lehetne erről mondani. Nekem egy dolog jutott eszembe, hogy ha tényleg Istenfélő életet élek, akkor tükörként élem az életemet. Mint ahogy nekem a Biblia állandóan megmutatja, hogy milyen vagyok, hogyan élem az életemet, és rámutat a hibáimra, és az attól, és ha hitben élek, akkor a hibákat meglátom, elhagyom, és újat kezdek. Na most ez a hitetlen embernek nincs meg ez a fajta kegyelem. Mert nem tudja, hol a forrás. Nem tudja, hova kell menni. És ezért nagyon kellemetlen dolog olyan emberrel együtt élni, aki állandóan megmutatja nekem, hogy milyen vagyok. Ugye? Nagyon kellemetlen. Na most itt nem azt jelenti, hogy mindig a másiknak a fejéhez kell várni valamit. Tehát szó sincs erről, hanem egész egyszerűen abból, hogyha élem azt az életet, ami igeszerű, akkor az életvitelünk, életmódunk, az arra kell, hogy mutasson, hogy Istennek milyen az élete, milyen a szeretete. Az Úr Jézus hogyan élte el ezen a földön. És nyilvánvalóan ennek következménye, hogy vagy mellőznek bennünket, vagy bunyolnak, vagy üldöznek. Igaz, itt nem tartunk ebben a világban, legalábbis most Magyarországon, de tudjuk, hogy a mohamedán világban a keresztényeket üldözik, sőt, meg is ölik. Tehát ez nyilvánvaló dolog ilyen értelemben, hogy valóság. Nagyon érdekes volt nekem egymás mellett olvasni az öröm, és a másik oldalon a halálnak a szavát. Igaz, hogy Jézus mindent tud. Az egyik oldalon azt is tudja, hogy a szívben békességünk lesz, öröm lesz a szívünkbe, azért mert tudjuk, hogy Jézusnak a feltámadása valóság. De a másik oldalon azt se hallgatja el, ha én tényleg hitben élem az életemet, akkor a körülöttem lévő világban sokszor valamilyen fajta megkülönböztetést át kell élnem. Tehát nem hallgatja el, mert az ige mindig az igazságot mondja. És azzal folytatja itt az ige, hogy az Úr Jézus két dolgot, amit kér az atyától, az két irányú. Az egyik az, amiről részben már szó volt, hogy Jézus soha nem mond le az embernek a megtéréséről. Azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát ez azt jelenti, hogy mi a világban fogjuk élni az életünket mindvégig, ha vissza nem jön az Úr Jézus, viszont nem törvényszerű, hogy a világnak azzal a fajta gondolkodás módjával azonosuljunk, hogy úgy cselekedjünk a mindennapokban, ahogy a világ cselekszik. Például az adóval kapcsolatban, és lehetne nagyon sok dolgot mondani. Ez nem törvényszerű, hogy azt a fajta szellemiséget, gondolkodásmódot a hívő ember átvegye. Azért, mert Isten úgy is meg tud bennünket segíteni. Akkor is tud nekünk segíteni, ha megmaradunk ő benne. Az őriz meg őket a gonosztól, az azt jelenti ebben a vonatkozásban, hogy Istennek megvan a hatalma arra, hogy megőrizzen bennünket, de a felelősséget nem fogja átvenni tőlem. Nekem kell dönteni adott helyzetben, hogy mit teszek, hogy hogyan élek, hogy mit mondok, hogy mit cselekszek. Az mindig a személyes felelősségünk. És a másik dolog, ami itt megjelenik, hogy az Úr Jézus nem tudta legyőzni a sátán, mert Jézus győzött a kereszten. És éppen ezért, mivel a világban van, ezért mindig a követői ellen fog fordulni. Mert keresi, hogy kit elnyeljen. Tehát ezzel nekünk tisztába kell lenni, és azért kell nekünk ez a fajta védelem, azért kell egy állandó, vele való kapcsolat, és az igének a másik része pedig arra vonatkozik, amit itt olvasunk, hogy nem a világból valók, mint ahogy én se vagyok a világból valók, szenteld meg őket az igazsággal. Ez pedig az a fajta élet, ami élhet a hívő ember a mindennapokba, ami a megszentelődésben vagy a megszenteltetésben jut érvénybe. Ez azt jelenti a gyakorlatban, a mindennapokban, hogy azzal a fajta békességgel, azzal a fajta hittel élhetem az életemet, hogy az ige az megtisztítja a szívünket. Az igére figyelek, és az igét élem, Istennek a szavát keresem, akkor azzal a fajta életmóddal, életvitellel kell élnem, ahogyan ő élt, hogy nem viszonozta a rosszat soha rosszal, hanem jóval. A megszentelődés nem véletlenül mondja máshol az ige, hogy a körülöttünk élőkbe kell nekünk megszentelődni. Sokkal könnyebb egy vonaton, vagy egy távolsági buszon, vagy máshol idegeneknek bizonyságot tenni, mint azoknak, akik körülöttünk élnek. A körülöttünk lévőkbe kell megszenteltetnünk. Ami azt jelenti, hogy úgy változhat az életünk a mindennapokban, hogy nem törvényszerű, hogy úgy éljem az életemet, ahogy korábban éltem. Tudod, tehát Istennek van hatalma arra, hogy tudja változtatni a gondolkodásmódomat, az életmódomat, az életvitelemet, és tudjak változni a gyakorlatban. És a megszentelődés nyilván az nem csak azt jelenti, hogy a gonosztól eltávozás, mert azt is jelenti, ami szent, az külön választott. Tehát ami szent, a szent erényeket Isten céljaira külön választották, és ebben az értelemben bennünket is Isten arra kér, hogy ilyen vonatkozásban a világtól váljunk külön, a világnak a szellemiségétől. Nem az emberektől, nem az emberektől, emberekkel való kommunikációtól, hanem attól a szellemi hatástól, ami tönkre teheti a bennünk lévő szentet, mert ellene harcol. Tehát azért beszél itt az ige arról, hogy az ige az megszentel, hogy Isten igéje az igazság, hogy Isten igéje által szentelődik meg az életem. Vagyis azt kell értenem, arra kell figyelnem, hogy Isten mit mond nekem a mindennapokban. És ez az ige folyamatosan végzi, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan történik ez, de folyamatosan végzi bennünk a megszentelő munkáját. Igaz, mint ahogy fizikai értelemben a vér sem szentel meg. Tehát olyan értelemben, hogy Jézusnak a vére tudjuk, hogy megújította, megtisztította, lemosta a bűneinket. Ez a valóságban nyilván fizikálisan nem történik, de valójában így volt, mert Jézus vére nélkül, az ő kereszthalála nélkül nincsen új életünk. Nincs új élet az ember számára, és ugyanígy, hogyha a forrásunk az ige, Istennek a szava, akkor ő belőle élhetek a mindennapokban, és egészen mások lesznek a céljaim. Más lesz a mindennapokban a gyakorlati életem is. És nem beszélhetünk arról, hogy ezt mi emberileg képesek lennénk elérni. Én nekem eszembe jutott a szerdai alkalom, amikor beszéltünk Péter leveléről, igaz, ott az az ige volt a múlt alkalommal, hogy kegyelemnek tartsátok azt, hogyha engedelmeskedtek olyan feljebb valóknak is, akik kegyetlenek hozzátok. Hát ezt azért mi nem szoktuk kegyelemnek tartani. Ugye? Tehát, hogyha olyan valakinek kell, egy rosszindulatú tanárnak, vagy egy gonosz főnöknek engedelmeskedni, hát ezt nem szeretjük. És azt mondja az ige mégis, hogy kegyelemnek tartjuk. Ez a magunk természete szerint nem megy. Hanem mégis ezt mondja az ige, azt mondja az Úr Jézus, ha megötnek jobb felől, tartsod a bal orcádat, vagy fordítva. Hát ezt magunktól meg tudjuk csinálni? Nem hiszem. Magunktól legszívesebben, vagy ilyenkor mindig, ahogy szoktuk mondani, kinyílik a bicska a sebünkbe, igaz? És legszívesebben visszajutnénk, vagy megfordul a szívünkbe. Ezért mondja az ige, hogy a mi emberi természetünkbe, szívünkbe nincs semmi jó. Csak az ember ezt nem nagyon szereti magáról elfogadni. Hogy nincs bennünk semmi jó. Ami jó van bennünk, az felülről való. Az Istennek a szentségéből való. És ha azt befogadjuk, és abból élünk, akkor folyamatosan előre haladhatunk. Ebben a fajta életben, ahogyan mondja itt az ige, hogy a megszentelődésben. Érdekes itt a másik fordítás, azt mondja, hogy szenteld meg őket az igazsággal, az ige egyrészt az igazságot fejezi ki, de a másik fordítás, a csia fordításban az van, hogy szenteld meg őket az igazságban. Vagyis az nekem egy pontosabb volt, hogy igazából az Úr Jézusban van a mi megszentelődésünk. Tehát Jézusnak a halálában, Jézusnak a váltságművében lehetséges az embernek, az ember életének a megváltozása. Nem a maga akaratából, nem a maga erejéből. És hát az igének itt a befejezése arról beszél, hogy a hívő élet a soha nem egy statikus élet. Igaz, ami él, az mindig növekszik. Nem marad ugyanaz, hanem mindig nő, mindig növekszik, és nekünk ugyanígy élhetjük az életünket, mert abban az igében, abban a szóban, amit Isten kijelent, abban mindig mennyei erő van. Mindig alakítja az életemet, mindig formálja az életemet, és ez lehet a mi megszentelődésünknek a forrása, hogy mindig visszatérni Istennek a szabályához, Istennek a kimondott, kijelentett igéjéhez, az Úr Jézushoz, azért, hogy ő felkészítsen bennünket. Igaz, azzal fejezi be itt az ige, hogy ő értük oda szentelem magam, és én is elküldtem őket a világba. Olyan érdekes ez a folyamat, igaz, ahogyan az Atya elküldi az Úr Jézust. A Jézus mindenben engedelmeskedik az Atyának, és őt képviseli, őt jelenti ki. Ahogyan Jézus tett, azt teszik a tanítványok is, az apostolok. Ahogyan az apostolok tették, nekünk is ugyanazt kell tennünk. És itt nem áll meg a folyamat. Ha ugyanazt tesszük, amit Jézus tett, vagy a tanítványok tettek, akkor azt tovább tudjuk adni a körülöttünk lévő embereknek. És ez így megy tovább. Tehát itt nyilván arról van szó, hogy ismerik a testvérek azt, hogy egy nagy követ képviseli mindig az országnak az érdekeit, vagy legalábbis azokat a dolgokat egy idegen országban, amit egy ország meghatároz. Na most, ha a nagykövet nem jól teljesíti a feladatát, legalábbis a politikában így van, akkor visszahívják. Szoktunk ilyet hallani, hogy visszahívtak valakit, mert nem azt mondta, hanem a saját gondolatait mondta, és nem azt, amit annak az országnak éppen az érdeke meghatározott, vagy elmondott. És azért mondja itt az ige, hogy úgy küld el bennünket az Úr Jézus ebben a világban, hogy mi az ő követei vagyunk. Őt képviseljük. Az ő szavát, az ő életét kell, hogy megéljük a mindennapokba, ahogyan ő élte az életét, hogy oda szentelte magát értünk, hogy nekünk új életünk lehessen. És a feladatunk tudatosítani az emberekbe a megváltásnak a valóságát. Hogy ez valóság. Istennek a szentje, az Úr Jézus. Ő benne, az ő vérében, az ő halálában, az ő feltámadásában van az én örök életem. Ezt el kell mondani, tudatosítani kell az emberek között. És ezt úgy tudjuk tudatosítani, hogyha az életünk is szeretetben megnyilvánuló cselekedet. Akkor válik hitelessé, amit mondok, hogyha mögötte ott van az életem. Mögötte ott vannak a szeretetnek a tettei. Abból a szeretetből fakadóan, amit Jézus tett. És itt a vége pedig arról beszél, amit a zsidókhoz írt levélben is olvasunk. Igaz, hogy azt mondja, hogy az Úr Jézus egyetlen egy áldozatával tökéletessé, vagyis bevégzettekké tette a megszentelteket. Tehát egyetlen áldozatával. Jézus áldozata nekünk az igazi áldozat. Ő a közbenjáró, nem Mária, nem szentek, nem mások, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztus, az ő közbenjárása viszont valóságos. És hát ez kérdés is, hogy ezt a fajta áldozatot mi akkor tudjuk igazából megérteni, hogyha az életünk ilyen értelemben ugyanúgy egy hűséges élet. Ugyanúgy nem azért beszélünk az Úr Jézusról, mert kell, mert muszáj, hanem abból a szeretetből fakadóan, hogy annak az örömét éljük meg, hogy tudjuk, hogy a feltámadásnak a feltámadás az valóság. És valóság lehet az, hogy Jézussal örök életünk lehet. Hogyha ezt az ember megérti, akkor örömmel tesz bizonyságot. Mert tudja, hogy ez a legnagyobb dolog, hogy az Úr Jézusban új élete lehet valakinek, és a legnagyobb dolog az, hogy Jézus valóban feltámadt. Tehát én azt gondolom ezzel az ige szakasszal kapcsolatban, hogy több mindenről beszél, igaz, mert beszél arról a fajta küldetésről, amire hívott bennünket Isten ebben a világban, de a küldetésünknek az alapja az Jézusnak a halála és a Jézusnak a feltámadása. És hát olyan érdekes, hogy ahogy hallgatja az ember a híreket, úgy azért belegondoltam, hogy 20-30 évvel ezelőtt azért a rádióban ilyeneket nem mondtak volna. Tehát az, hogy Jézus feltámadt, vagy az, hogy a feltámadásról, vagy az, hogy a kereszthalálról lesz most egy istentisztelet itt, ott, amott. És azért ez örömteli dolog. És ennél nagyobb öröm az, hogyha az emberek ezt komolyan is veszik. Tehát ha komolyan veszik, nem csak beszélnek róla, nem csak beszélünk róla, és hát nem csak húsvétkor, igaz? Hanem a feltámadás az ilyen értelemben egyetemes húsvétkor történt, de olyan vonatkozásban az egész életünket meghatározhatja, hogy ennek az örömében élhetjük a mindennapokat, és hát én így kívánok a testvéreknek boldog áldott húsvétot. Amen.